Kedves hallgatom! Amint tudjuk, az új szövetség nyelve görög. A görög nyelv lett Isten igéje továbbításának az eszköze. Az evangéliumot görög nyelven továbbították a világnak. Isten Nagy Sándort használta fel arra, hogy ez lehetővé váljék. Haoszon mondja Nagy Sándorról. Összeszedte a civilizáció hálójának fonalait, amelyek összebiztosságban voltak az ázsiai partok szegélyeinél, és kiterjesztette azokat minden más országra, amelyen átutazott csodálatos hadjáratain. A kelet és a nyugat hirtelen összekapcsolódott. Az elkülönült törzsek egyesültek egy közös kormányzás alatt. Új városokat építettek, mint a politikai élet központjai. A kapcsolatfelvétel új vonalai nyíltak meg, mint a kereskedelmi tevékenység csatornái. Az új kultúra behatol Piszídia és Likaónia hegyei közé. A Tigris és az Eufrátesz görög folyókká váltak. Atén nyelvét hallották Babilónia zsidó gyarmatain, és egy görög Babilónia épült föl a hódítók által Egyiptomban, és nevéről nevezték el. Eddig az idézet. Ez a város volt Alexandria, és még ma is ezt a nevet viseli. E háttér ismeretében vizsgáljuk meg az Úr Jézus Krisztus születését. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Lukács evangéliuma, második rész, első és második vers. Valaki talán azt gondolja, hogy amikor ezt a kifejezést halljuk, hogy írják össze az egész földet, hogy a római birodalom megadóztatta még az óceán túlsó partján levő területeket is. A görögök világ szava, az oikumené azt jelenti, hogy a lakott föld, és annak a kornak a civilizált világára utalt. Ami őseink valahol Ázsia belsejében éltek akkor, és nem tartoztak ehhez a világhoz, jól lehet, Augustus császár szeretett volna mindenkit megadóztatni, ha hatalmát kiterjeszthette volna arra a területre is. Ki volt Augustus császár? Julius Cézár örökbefogadott fia volt. Ténylegesen Octavianusnak hívták, és fölvette a Cézár nevet, és azt hiszem, joga volt ennek fölvételéhez. Az Augustus név egyáltalán nem elnevezés, hanem cím volt. Amikor a szenátus bizonyos címeket adott neki, mint király, császár és diktátor, akkor ő nem volt velük megelégedve. Ehelyett az Augustus címet választotta. Ennek vallási jelentősége volt, és ez kísérlet volt arra nézve, hogy istenítse önmagát. Nem véletlen, hogy Lukács Augustus császárnak említi a nevét. Ez az ember aláírt egy adótörvényt, hogy annak a kornak az egész világát megadóztassák. Pénzre volt szüksége ahhoz, hogy hatalmas birodalmát hadseregének uralma alatt tartsa és luxusban éljen. Figyeld meg Lukács történelmi utalását erre az adóztatásra, hogy ez akkor történt először, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Lukács evangéliuma, második rész, harmadik verstől a hetedik versig. József és Mária a galileai Názáretből indult el, és lement a judeai Betlehembe, Dávid városába. József azért tette ezt, mert Dávid házából és családjából származott. De miért kellett Máriának is Betlehembe mennie? Ő is a Dávid családjából származott. Izgalomba jövök, amikor olvasom ezt az egyszerű, történelmileg pontos szakaszt, amiben óriási lelki igazság rejlik. Augustus császár igyekezett magát isteníteni. Azt akarta, hogy őt imádják. Aláírt egy olyan adótörvényt, aminek alapján a nők és a férfiak és a parasztok, akik Názáretben éltek, lementek Betlehembe összeírás véget, köztük az az asszony is, aki hordozta méhében az Isten fiát. Ez félelmetes kép. Augustus császár próbálta magát istenné tenni, de ma senki sem tiszteli őt, és nem imádkozik hozzá. De az a kisgyermek, aki akkor Mária méhében volt, naggyá lett, és ma imádjuk őt, és megváltónak nevezzük. Augustus császár pusztán eszköz volt Isten kezében, hogy beteljesedéshez segítse a proféciát. Te pedig efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelem. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Mikeás könyve, 5. rész, 1. vers. Ez csodálatos följegyzés. Ami történt, azt mind Isten készítette elő. Ha valaki ezt mondta volna a császárnak, várj egy kicsit, születés előtt álló édesanyáknak is el kell utazniuk, hogy te összeszedhesd az adódat, akkor ezt válaszolta volna. Nem törődöm a csecsemőkkel és az anyjukkal. Engem csak az adók, a hadseregek, a pénz és a luxus érdekel. Ez ma már mind eltűnt a császárral együtt. Lukács evangélista egészen aprólékosan adja vissza e történet részleteit. Azt mondja, hogy Mária bepójálta a gyermeket, aki maga Isten fia volt. Mennyire tökéletesen emberré lett. Isten jelent meg testben. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Lukács evangéliuma, 2. rész, 8. vers. Sokan teszik föl ezt a kérdést. Mikor született Jézus Krisztus? Az nem lehetett a téli hideg idején, mert különben a pásztorok nem lehettek volna kint éjszakának idején a nyájukkal. De Jézus születésének időpontja nem lényeges, mint az a nap sem, amelyen keresztre feszítették. A Szentírás nem mondja meg, hogy melyik napon született. Az a fontos, hogy megszületett. A Szentírás nem mondja meg, hogy mikor feszítették keresztre. Az a fontos, hogy meghalt bűneinkért. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lukács evangéliuma, 2. rész, 9., 10. és 11. vers. Csodálatos meglátnunk, hogy egy kisgyermek jött a világra, és szinte megsajnáljuk azt a kisgyermeket, amint ott fekszik a jászolban. Isten így jött ebbe a világba. Beléphetett volna, mint ahogy belép majd másodszor, hatalommal és nagy dicsőséggel is. Ehelyett a lehető leggyöngébb alakban, egy csecsemő alakjában jött a világba. George MacDonald ezt így fejezte ki. Mindnyájan királyt kerestek, aki megöli ellenségeiket, és magasra emeli őket. Te azonban csecsemőként jöttél, aki fölött sírt az édesanyja. Így jött a megváltó a világba. Nem tette félre istenségét, de félretette dicsőségét. Nem csak néhány pásztornak és angyalnak kellett volna ott lennie, hogy köszöntse őt, hanem az egész teremtett világnak. Ahelyett, hogy adót szedett volna, a császárnak is Betlehembe kellett volna mennie, hogy imádja őt. Jézus Krisztus késztethetett volna mindenkit erre, de nem tette. Félretette, de nem istenségét, hanem isteni dicsőségét. Kisgyermekként érkezett. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. Lukács evangéliuma, 2. rész, 12. vers. Lukács ismét hangsúlyozza Jézus emberségét. Emberi lényként érkezett ebbe a világba. Érintkezett emberi törékenységünkkel. Isten ismeri az emberiséget. Ismer téged és ismer engem. Megért minket, mert emberként jött ebbe a világba. Ez azt is jelenti, hogy valamit megtudhatunk Istenről, mert ő magára vette emberségünket. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Lukács evangéliuma, 2. rész, 13. és 14. vers. Ez nem tökéletes fordítás, mert az angyal nem azt mondta, hogy a földön békesség és az emberekhez jó akarat, hanem azt mondta, hogy békesség a jó akaratú embereknek. Az angyalok tették azt a gyerekes nyilatkozatot, amit ma sokan tesznek, amikor ezt hangoztatják. Legyen béke, béke, béke! Barátom, nincs békességük a bűnösöknek, mondja az Úr. Ézsaiás könyve, 48. rész, 22. vers. Olyan korban élünk, amikor az ekéinket kardokká kell kovácsolnunk, és nem megfordítva. Gonosz világban élünk. A sátán uralta világban élünk, és ezért nincs itt békesség. Van azonban a jó akaratú embereknek békességük. Ha egyike vagy azoknak, akik Krisztushoz jöttek, és elfogadták őt, mint megváltót, akkor ismered Isten békességét. Pál apostol a római levél 5. részének 1. versében mondja. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amikor Krisztus először eljött, ezt a fajta békességet hozta a földre. Második eljövetelekor a békesség fejedelmeként érkezik. Akkor letör minden igazságtalanságot és lázadást a világban. Létrehozza a földön a békét. De amíg eljön, nem lesz békesség ezen a földön. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Lukács evangéliuma, 2. rész, 15. és 16. vers. A pásztorok Betlehembe siettek. Ott megtalálták Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust. Valószínűleg ők voltak az első látogatók a kisgyermeknél, mivel Máté azt mondja, hogy a bölcsek csak jóval később érkeztek meg. Valójában, amikor a bölcsek végül megtalálták az Úr Jézust, akkor már egy házban élt, és sok hónap elmúlt születése óta. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Lukács evangéliuma, 2. rész, 17. verstől a 20. versig. Mária elmélkedett a szívében ezek fölött az események fölött, mint ahogy minden édesanya tette volna. Mivel veszélyben volt az Úr Jézus élete, Mária és József vette a kisgyermeket, és Egyiptomba menekült vele egy időre, és később tértek vissza Názáretbe. Mivel az Úr Jézus emberi családba érkezett, és mivel a mózesi törvény alatt született, a törvényt kellett követni vele kapcsolatban. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Lukács evangéliuma, 2. rész, 21. és 22. vers. Az asszony 40 napig tisztátalannak tekintették a gyermekszülés után a mózesi törvény szerint. Máriának, mint bűnösnek áldozatot kellett bemutatnia az Úrnak. Szüksége volt megváltóra, ahogy mondta. Amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Lukács evangéliuma, 2. rész, 23. és 24. vers. Mária és József egy pár gerlicét vitt áldozatul, ami bizonyította szegénységüket. Az áldozatot Máriáért és nem a gyermekért mutatták be. Amennyire tudjuk, Jézus sohasem ajánlott föl áldozatot. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Lukács evangéliuma, 2. rész, 25. verstől a 28. versig. Volt egy Simeon nevű ember, aki Szentlélek vezetésével a templomban volt, amikor az Úr Jézust odavitték, hogy a mózesi törvény szerint bemutassák. Isten megígérte Simeonnak, hogy meglátja Isten megváltását. Mit látott? Látott egy kisgyermeket. A megváltást egy személyben, és nem valamilyen cselekedetben vehette észre. A megváltás személy, és ez a személy az Úr Jézus Krisztus. Vagy odajössz hozzá, vagy nincs megváltásod. Vagy bízol benne, vagy elutasítod őt. Vajon tied már ez a megváltó? Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy egészen közel jöttél hozzám, mint megváltóm, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy hitet adtál, hogy bízzam az Úr Jézus Krisztusban, és elfogadjam bűneim bocsánatát. Könyörülj rajtam, hogy soha se szakadjam el e drága megváltótól. Ámen.